Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Elérkezett ismét az egyetemes imahét ideje. Nagyon sok szeretettel köszöntök itt mindenkit a református templomunkban. És mindenek előtt azt kérem, hogy foglaljuk el most a helyünket, és így hallgassuk meg a köszöntő szavakat is, és majd így folytatjuk énekléssel az alkalmunkat. Sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk városunk keresztjén felekezeteinek vezetőit is, mindenek előtt Varga János plébános urat, János atyát. Szeretettel köszöntöm Endre Fikéza, a lelkipásztor testvéremet, aki az evangélikus gyülekezetben hirdeti Isten igét, amint azt tudjuk. És nagyon sok szeretettel köszöntöm Turkó István, lelkipásztor testvéremet is. Ő fogja most ezen a mai estén közöttünk Isten igéjét hirdetni. Nyíljon meg a szívünk Isten szava előtt, legyen az ő áldása ezen a mai alkalmunkon. Ennek a mostani imahetünknek az igéje Mikiás próféta könyvéből való. Egy kérdés hangzik hozzánk ezen a héten, illetve erre a kérdésre keressük a választ, ugyancsak Isten szent lelkének vezetésére figyelve, és ez a kérdés az, hogy mit kíván tőlünk az Isten. Most énekelni fogunk, énekszóval magasztaljuk a mi Urunkat, és utána pedig majd két verset hallgassunk meg gyülekezetünk egyik kedves oszlopos tagjának az előadásában. Ő választotta mind a két verset, de azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglalja azt, ami ennek az egész hetünknek az alap gondolata, ami a témája. Majd így fogadjuk hát szeretettel az ének után ezt a két verset. Most pedig dicsőítsük a mi Urunkat, énekeljük azt az éneket, amely mindjárt megjelenik itt a falon. Biztos, hogy ismerős lesz a dallama, mert egy népdal dallamára énekelhetjük ezt az Isten dicsőítő szöveget.
Kedves testvérek, amint az már elhangzott, két verset fogok elolvasni. Evangélikus testvéreinknek megdobban a szívük, mert tulajdonképpen Turmezei Erzsébetnek két versére esett a választás, valóban azért, mert rendkívül aktuális a mi imahetünkre, aminek tulajdonképpen az első versnek a címe testvér szem, testvér kéz. Hát mikor máskor nem kell, hogy erről halljunk, erről beszéljünk, így éljük meg majd a további életünket, hogy a testvér szem az valóban nyitott legyen a testvér szívvel együtt. Hallgassuk a verset. Itt minden szemben más lélek lakik. Az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség. A harmadikból csábító szirén, a negyedikből üzérkedő kalmár. Az ötödikből a hatalmas év. És a századik testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet. Az melegebben fénylik mindeneknél. Hadd nézzek, mint testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt kisgyerekre. Nézek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol. A harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, én nekem adj testvér kezet. Az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvér kéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér. És inkább nem nyúl kincsér, kis virágér, ha addig bekötözhet egy sebet. Az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvér kezet. Az nem azért segít, hogy másnak tessék. A másik verse Turmezei Erzsébetnek az a címe, hogy fogd a kezem. Én azt a címet adtam volna, hogy a bizalom hitvallása az, hogy megfoghatjuk az Úrnak a kezét a lelkünk által, az, hogy ő megfogja a miénket, az, hogy az életünkben sok-sok nehézség, csata, kétségbejtő harcok után is, az mindenek előtt és mindenek felett való. Ebben a versben tulajdonképpen, amikor érzi Turmezei, hogy megvívta a csatát, amikor a nagy harc eldőlt, utána szép csendben oda teszi kezét az Úrhoz. Hallgassuk a verset. A ködön át, az éjen át, a mélyen át, a lápon át, keresi lelkem otthonát. Én megállnék, leomlanék, és botlanék, és hullanék, és minden veszve volna rég. De óva kéz, és tart a kéz, és áld a kéz, az rák a kéz. Elveszni lenni így nehéz. Csüggedni miért? Remegni miért? Aggódni miért? Kérdezni miért? Ki vele járt, mint célhoz ért? Magamban nem, erőmben nem, imámban sem, hitemben sem, de benne bízom teljesen. Itt a kezem, fogd a kezem, árva kezem, gyenge kezem. Tudom, hogy így megérkezem.
Következő énekünk is erről szól, velem vándorol útamon Jézus, énekeljük együtt. Áldunk és magasztalunk, Urunk, mindazért, amit most itt a vers is elmondott nekünk, és amit ezekkel az énekekkel énekelhettünk, és amit megtapasztalhattunk, hogy Te olyan Úr vagy, aki mellénk állsz, aki előttünk jársz, aki vezetni kívánsz bennünket, aki nem hagyod magára a benned bízót. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te egyáltalán kijelentetted magad nekünk embereknek, és hogy megismerhetünk, és hogy olyan Úrnak ismerhetünk meg, akinek gondja van ránk, akinek gondja van úgy ránk, ahogy vagyunk, testünkre, lelkünkre. Áldunk és magasztalunk hát, Urunk, azért, hogy van mit ennünk, van mibe öltöznünk, hogy lehet fedél a fejünk felett meleg otthonunk, de áldunk és magasztalunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk szabadítót, megtartót, hogy életünk legnagyobb és legégetőbb kérdéseire és problémáira megoldást adtál nekünk. És köszönjük, hogy a megoldás ő maga. Köszönjük, hogy mert te közeledtél hozzánk, közel kerülhetünk hozzá, közel kerülhetünk az igazi megoldáshoz. És köszönjük, hogy most is erre hívtál bennünket ide, és hogy így lehetünk együtt a te nevedben itt estéről estére. Kérünk téged, nyisd meg a szívünket, hogy hadd juthasson el egészen odáig a te szavad. Szeretnénk most így elcsendesedni előtted, és így várjuk, hogy szólíts meg bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy van mondani valót számunkra, és köszönjük, hogy ez a mondani való, ez életet teremt, megújít, megerősít, vigasztat, figyelmeztet, int. Mindig azt nyújtja, amire éppen szükségünk van. Te tudod, hogy most kinek mire van szüksége igazán. Te jól ismersz bennünket. Látod, hogy milyen helyzetben és milyen állapotban vagyunk. És köszönjük, hogy készen van számunkra a te békességed, a te gyógyító szavad. Kérünk, hogy áld meg így igét, hirdetését és hallgatását, áld meg ige hirdetőnket szent lelked vezetésével, s hadd hangozzon az igeit közöttünk hatalmasan, és végezhesd el bennünk mindazt, amit elterveztél. Így várunk rád, Urunk, és köszönjük neked ezt az alkalmat. Amen. Figyeljünk együtt most Isten igéjére, amelyet fennállva hallgassunk meg. Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 13. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten beszéde. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen reste szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok uncolták és kérték, Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Isten lelke készítsen bennünket az ő üzenete meghallgatására, így énekeljük most a következő énekverset helyünket elfoglalva. Szólj, szólj én, Istenem, szól hangodból a jóság.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az imahetünknek az első alkalmán itt Budaörsön. Örülök, hogy megtelt a református gyülekezetnek a terve. Ennek az imahétnek a fő gondolata, a fő alapja a Mikás prófétának a könyvének a hatodik részében van leírva. A hatodik, hetedik és a nyolcadik vers. Ezt szeretném most felolvasni. Ezt mondja Isten igéje. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj a törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos az Isteneddel szemben. Elhangzott már a kérdés, mit kíván az Isten tőlünk? Keresztény emberek, amikor összejövünk, tehát ez fontos kérdés. Vagy amikor az Istenre tekintünk, akkor fontos kérdés, mit kíván az Isten tőlünk? Hiszen egy fontos motivációja minden hívő embernek, hogy az Istennek engedelmeskedjünk, hogy az Istennek a tetszésére tudjunk élni, hogy az Istennel jó kapcsolatban legyünk. Mit kíván az Isten tőlünk? Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy kapcsolatot kíván. Az Isten szeret bennünket, embereket. Az Isten vágyik arra, hogy kapcsolatban legyen az emberrel. És amikor olvassuk ezeket a prófétai igéket, hogy mit kíván tőlünk az Isten, hogy éljünk a törvény szerint, hogy törekedjünk a szeretetre, hogy legyünk alázatosak az Istennel szemben, hogy tulajdonképpen összefoglalhatjuk azt, hogy az Isten vágyik arra, hogy kapcsolatban legyen velünk. Ez az Istennek a legnagyobb motivációja. A 18. században egy történetíró följegyzett egy különleges történetet II. Frigyes királyról. Ő egy különös kísérletet végzett el, az országból összegyűjtött árva gyerekeket, akiknek a szülei meghaltak, és egy járvaházat alapított azzal a céllal, hogy egyrészt gondoskodjon ezekről az árvákról, de alapvetően egy kísérletet szeretett volna végigcsinálni ezekkel a gyerekekkel. Megparancsolta a gondozóknak, hogy a gyerekeknek minden fizikai szükségét be kell tölteni, gondoskodni kell a gyerekekről, hogy tudjanak növekedni, fejlődni, de semmiféle szeretett kifejezést nem lehetett alkalmazni, nem lehetett beszélni a gyerekekhez, nem lehetett megsimogatni a gyerekeket, nem lehetett rámosolyogni a gyerekekre, csak nagyon durván, keményen, csak a fizikális szükségeket betölteni. És a történetíró szerint Frigyes királynak az volt a nagy kérdése, hogyha a gyerekek nem kapnak semmiféle mintát, nem hallják azt, hogy mások hogy beszélnek, nem látják azt, hogy hogy kell viselkedni, nem tanulják meg másoktól azt, hogy hogy kell a szeretetet átadni, vagy elfogadni, akkor ezek a gyerekek, ha felnőnek, akkor milyen módon tudnak majd kommunikálni, milyen módon tudnak majd szeretetet kifejezni, hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódni. Szóval ez egy komoly kísérlet volt. És aztán eltelt néhány év, és Frigyes király semmit nem tudott meg abból, amit szeretett volna. Ugyanis eltelt egy év, két év, és folyamatosan ezek a gyerekek elkezdtek meghalni. Alig élték túl a néhány évet. Tulajdonképpen az egész kísérlet kudarcba fulladt. Az árvaházat be kellett zárni. Frigyes királynak ez a kísérlete tulajdonképpen bebizonyította azt, amiről a Biblia is beszél, hogy szeretet nélkül, kapcsolatok nélkül, tiszta kommunikáció nélkül egyszerűen lehetetlen élni. Ez képtelenség. Ez annyira fontos az embernek, mint az oxigén, vagy mint a tiszta víz. Ha nem kapunk szeretetet, ha nem tudunk egymással kapcsolatban lenni, akkor nem tudunk létezni. És ez azért van így, mert Isten így teremtett meg bennünket. Isten önmaga is ilyen kapcsolatra vágyik az emberrel, veled és velem. Szeretne beszélni hozzánk, szeretné, ha megértenénk azt, amit ő elmond, hogy megértsük a törvényeit, az ő kijelentéseit. Szeretni azt, hogyha szeretett kapcsolatban lennénk vele, ez az Istennek a vágya. És ha képzeletben kinyitjuk a Bibliánkat, és hogy gyorsan végigszaladunk a Biblián, akkor azt látjuk, hogy az Istennek a vágya, az folyamatosan ott van tulajdonképpen bárhol nyitjuk ki a Bibliát. Amikor a teremtés történetet olvassuk, akkor azt olvassuk a teremtés történetben, hogy Isten hogy teremti meg a világot? A szavával. Kommunikációval. Kimond valamit az Isten, hogy legyen világosság, vagy legyen sötétség, hogy a vizek választódjanak el a szárazföldtől. Isten mond valamit, és az úgy lett. Megtörtént. Azért, mert az Isten szava tele van erővel, hatalommal, energiával. Amit mond az Isten, az úgy van. Ebből az erőből, hatalomból, energiából, ami a szavakban van, egy kevés megmaradt ma is, hiszen a mi szavunknak is van hatalma és ereje, akkora nincs, mint az Istené. De alapvetően azt látjuk, hogy az Isten szava erő, hatalom és energia. És amikor megteremti az embert is, akkor azt olvassuk az Isten igéjében, a Mózes első könyvében, hogy Isten folyamatos kapcsolatban van, folyamatos kommunikációban az emberrel. Minden nap beszélgetnek. Beszámolnak egymásnak a dolgokról. Az ember is mondhat Istennek különböző dolgokat, és az Isten is elmondhatja az embernek, amit ő szeretne. És amikor megtörténik a bűneset, azt olvassuk a Bibliában, hogy a bűneset után Isten ugyanúgy szeretne az emberhez szólni, és szól is az emberhez. Ezt olvassuk 1 Mózes 3.8-tól, hogy amikor azonban meghallották már, mint az ember, az Úristennek a hangját, amint szellős alkonyatkor járt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. A bűneset után valami nagyon megváltozott. Az Isten keresi az embert, megszólítja az embert, és az ember nem válaszol, hanem elbújik. És aztán újabb és újabb történeteket olvashatnánk a Bibliából, de csak egyet szeretnék kiemelni még, ami ez az elutasítás, az embernek az elbújás az Isten elől, hogyan jelenik meg. Amikor Isten megszólítja Kaint, miután elkövette a bűnét a testvérével szemben, és megkérdezi Isten Kaintól, hogy hol van Ábel a testvéred. És Kain ezt feleli neki: hát talán őrzője vagyok az én atyám fiának, az én testvéremnek. Ezt úgy is lefordíthatnánk magyarra, hogy Káin azt mondja, hogy hagyjál békén, mi között hozzá, nem foglalkozok az egészen. Nem érdekel az egész. Nem akarok beszélgetni erről. Amikor az Isten kezdeményezés, az Isten beszélni akar hozzánk, akkor a bűnös ember elzárkózik, és nem akar válaszolni az Istennek. Erről szól a Bábel története is. Az Isten azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és az ember mit csinál? Kihasználja a kommunikációnak az előnyét, amikor még egy nyelv volt ezen az egész földbolygón, mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli, és azt mondják, hogy akkor építünk mi egy hatalmas nagy építményt, hogy nehogy szétszéledjünk, és mi majd följutunk az égbe. És Isten megzavarja ezt az egészet, nem engedi, hogy ez megtörténjen, összezavarja az embereknek a nyelvét. A kommunikáció teljesen összeomlik. És azóta, hát elég nehéz népeknek és nemzeteknek egymással szót érteni. Nagyon sok probléma van azzal, hogy a bűn bejött ebbe a világba, és nehéz kommunikálnunk. Olvasunk a második Mózes könyvében arról, hogy amikor az Isten nép eljutott a Sínai hegyhez, és Isten a törvényeket adja a választott népének, akkor olyan demonstratív módon fejezi ki Isten a nagyságát és a hatalmát, amikor az egész hegy szinte mozog, füstöl minden, megijednek az emberek, és ezt olvasjuk itt a Bibliában, hogy az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és a villámlásnak, a küldzengésnek, a hegy füstölgésének. Látva mindezt, a nép reszketni kezdett, és távolabbra állt. Ezt mondták Mózesnek, beszélj te az Istennel, és mi hallgatunk rád, de az Isten ne beszéljen hozzánk, mert akkor meghalunk. Milyen furcsa, hogy az Isten akar mondani valamit, akar ajándékba adni az ő népének törvényeket, kijelentéseket, és a bűnös ember annyira fél az Istentől, annyira eltávolodik az Istentől, hogy azt mondja, hogy inkább ne is szóljon hozzánk az Isten. Inkább távol vagyunk az Istentől, jó nekünk ott, vagy inkább legyen egy közvetítő, aki majd beszél hozzánk. Mit kíván tőlünk az Isten? Hogy kapcsolatban legyünk vele. Az Isten szeretné, ha beszélhetne hozzánk. És az Isten vágyik arra, az Istennek az egyik legfontosabb vágya az, hogy meghallja a mi hangunkat, és hogy amikor mi szólunk hozzá, mi mondunk neki valamit, akkor azt örömmel veszi. Mert az Isten kapcsolatra teremtette az embert. Az Istennek a kommunikációja, a legfontosabb kommunikációja az, hogy ennek a bűnös világnak van egy nagy üzenete, hogy Jézus Krisztus eljön erre a világra, és meghal a világ bűneiért. Hogy újra tiszta legyen ez a csatorna, hogy újra az emberek az Istenhez jöhessenek. Az Ószövetségben, illetve a Bibliában több mint 300 olyan profécia van, amelyek arról szól, hogy a Mesiás el fog jönni. Az Isten mennyire komolyan gondolta azt, hogy bejelenti az embernek, hogy igen, én fontosnak tartom azt, hogy veled kapcsolatban legyek. Nem akar elzárkózni az embertől. Újra és újra kezdeményez az Isten. És a Bibliát, ahogy tovább olvassuk, így képzeletbe tovább lépünk egy nagyot. Jézus Krisztus halála és feltámadása után a legkülönlegesebb esemény az Jeruzsálemben ott pünköstkor történik. Amikor a nyelveken szólás csodájának az eredménye az, hogy az emberek hallják újra az Istennek az üzenetét. Amikor az apostolok hirdetik az Istennek a nagyságos dolgait, hirdetik az evangéliumot, és az emberek a saját nyelvükön hallják azt, amit az apostolok elmondanak. És nem csak hallják, hanem megértik. Azt mondja a Biblia a Cselekedetek könyvének a második részében, hogy amikor az emberek hallották, mint a szíven találta volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Amikor az ember végre meghallja az Isten üzenetét, akkor ott van ez a kérdés, hogy de akkor mit kell tennem? Mit kíván tőlünk az Isten? Tőlünk budaörsi keresztény emberektől mit kíván az Isten? Általánosságban az Isten mit kíván az embertől? Az Isten kapcsolatban akar lenni az emberrel. Az Isten nem érzi jól magát akkor, ha azt látja, hogy távol vagyunk tőle, mert az Isten szeret bennünket. Ma az imahét első alkalmán vagyunk itt. És amikor kapcsolatról beszélünk, hogy mit kíván az Isten, mit tegyünk, és ő kapcsolatra vágyik, akkor fontos meg föltenni azt a kérdést, hogy tudunk mi, szoktunk mi, vagy gyakoroljuk mi az imádságot. Mert az imádság az egyik legfontosabb eszköz abban, hogy az Istennel kommunikáljunk. Ima héten vagyunk, imádkozni jöttünk, de nem most kezdjük, és reméljük nem most gyakoroljuk először és utoljára. egy keresztény ember az imádságban él. De szeretnék föltenni egy kérdést. Nem tudom, hogy mi a tapasztalat. Amikor az embereknek jól megy a dolguk, vagy akár saját magunkra is gondolhatunk, amikor minden rendben van, akkor szoktunk őszintébben is többet imádkozni, vagy akkor, amikor sok bajunk van és problémánk van. Amikor betegek vagyunk, vagy szegények vagyunk, vagy nyomorultak vagyunk. Mikor szoktunk többet imádkozni? Jó, hallom. Szóval amikor baj van, akkor őszintébb imádságok születnek. Amikor fáj valami, amikor nehézségek vannak, talán akkor több idő, több energia megy az imádságra. Jól van ez így? Az nem baj, ha megszólítjuk az Istent, az nem baj, ha kérünk az Istentől. Ha bajunk van és elmondjuk, hogy Uram, ez nekem nagyon fáj, ez nem jó, ezt szeretném megváltoztatni, ez elromlott és gyógyíts meg, ez fontos. De alapvetően Isten az imádságot, a vele való kommunikációt alapvetően nem azért adta, hogy ha nagy baj van, akkor kiabáljunk, hanem azért, hogy kapcsolatban legyünk vele. Hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor is működjön. Isten a kapcsolatot akarja felépíteni az emberrel. A kapcsolat nagyon-nagyon fontos. És természetesen, ha baj van, ha fáj, ha nehézségeink vannak, ha szükségeink vannak, fontos, hogy imádkozzunk. Azt mondja Máté evangéliumának a 44. verse, Jézus tanítja, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Amikor az Istennel való kommunikáció jól működik, amikor az imádság az úgy a helyén van az életünkben, akkor ez megvéd bennünket még az ellenségeinktől is. Fölszabadít bennünket az ellenségeinktől, mert tudunk áldást mondani az ellenségeinkre. Ki tudjuk mondani azt, hogy Isten áldja meg az ellenségeinket. Mi nem akarunk vele foglalkozni, vagy velük foglalkozni. Az imádság megvéd az ellenségtől. Aztán Kolossé 4.3-ban beszél a Biblia arról, hogy így hangzik, imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Ezt Pál mondja. Hogy az imádsággal befolyásoljuk a Krisztusnak az ügyét, az evangéliumnak az ügyét. Amikor imádkozunk, akkor tudunk imádkozni azért, hogy az Istennek az igéje, az Istennek a hatalma terjedjen. Mi egyszerű emberek itt Budaörsön, amikor imádkozunk, befolyásolhatjuk a világ missziót. Imádkozhatunk a világ másik végén lévő misszionáriusokról, emberekért, lelkészekért, egyszerű hívő emberekért, hogy tudják megélni a hitüket, Isten tudja megáldani őket. Mert a mi imádságunkat az Isten meghallgatja. Aztán ezt mondja Efézus 6.18-ban a Biblia. Legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögjetek az összes szentekért. Ez a közbenjárás, amikor más emberekért imádkozok. Nem csak odáig jutok el, hogy Uram, nekem ezt add meg, meg ezt add meg, meg ezt add meg, milyen sok szükségem van nekem, és áldj meg engem, az én családomat, az én gyülekezetemet, vagy az én városomat, hanem elkezdünk imádkozni másokért. Olyan emberekért, akiket talán soha nem láttunk. Erasmus azt mondta, az élet jele, ha a közbenjárásra egyre nagyobb késztetést érzünk. Amikor másokért imádkozunk. Amikor nem csak a saját szükségeink vannak előttünk, hanem másoknak az élete. Jézus, amikor a Getsemáné kertben volt, és készült a szenvedésre, készült a kereszthalára, akkor ott kétszer felszólítja a tanítványokat az imádságra. Akkor legelőször oda megy Jézus hozzájuk, és azt mondja, hogy imádkozzatok értem. És aztán elmegy, ő imádkozik, visszamegy Jézus, és mit talál? A tanítványok alszanak. Képtelenek arra, hogy közben járjanak a Messiásért, Jézus Krisztusért. És mikor Jézus ezt látja, akkor újra felszólítja őket, és azt mondja, hogy imádkozzatok, már nem értem, hanem magatokért, hogy kísértésben essetek. És aztán Jézus elmegy és imádkozik magáért, a világért, a tanítványokért. És a tanítványok mit csinálnak? Alszanak. Amikor sem másokért, sem magunkért nem tudunk már imádkozni, hát ez a halott egyház, ez a halott hívő ember. Amikor lelkileg úgy kialszik minden, már nincs tűz, már nincs erő, már nincs lendület, már semmi nincs. És amikor mi budaörsi keresztények itt vagyunk, fontos, hogy tanuljunk ebből, hogy amikor az imádkozásról van szó, akkor nem aludni kell, hanem imádkozni kell. Akár magunkért, akár másokért. Mit mondott Erasmus? Az élet jele, ha a közbenjárásra egyre nagyobb késztetést érzünk. Amikor érezzük azt, hogy magunkért, de másokért is imádkozni kell, mert az imádságnak van ereje, az imádságnak van hatalma, az imádság működik. Hát Isten várja azt, hogy imádkozzunk hozzá. Az Isten arra vágyik, hogy megszólítsuk őt. Hogy elmondjuk, hogy mi az, ami a szívünkön van, mi az, amit kérünk, vagy mi az, amit megköszönünk neki. Olyan sokszor el vagyunk foglalva a hétköznapi dolgainkkal. Olyan sokszor betölti a gondolatainkat, a szívünket, az életünket, az életnek az összes dolga, hétköznapi problémái, terhei, meg örömei is. És nagyon sokszor nem fér bele az imádság. De amikor mégis imádkozunk, és eljutunk oda, hogy megszólítjuk a mindenható Istent, és elkezdünk imádkozni, biztos valamennyien átéltük már, hogy akkor valahogy hogy fölül tudunk emelkedni a problémákon, nehézségeken. Talán úgy eltörpülnek a problémák, és valami egész más dimenzióba látjuk az életünket, vagy a dolgainkat. Én nagyon sokszor, amikor tehetem, vagy a Kálvária dombra, vagy a Kőhegyre fölmegyek, hát egyrészt imádkozni, másrészt azért is, hogy ha onnan lenézek, akkor egész másképp látom a várost. Ha most így sétálnék a városba, sötét van, olvad a hó, sár van, koszos minden, olyan lehangoló. De hogyha fölmegy valaki a hegyre, és onnan nézi a várost, hogy ezek nem látszanak. Olyan szép minden. Valahogy így működik az imádság is, hogy amikor elkezdünk imádkozni, Isten a lelkünket fölemeli, és egész más dimenzióban látjuk a saját életünket, a családunkat, a gyülekezetünket, az országunkat, elkezdi Isten bemutatni azt, hogy ő mit szeretne, hogy megértsünk, hogy milyen módon lássuk mi a dolgainkat. Mit kíván az Isten tőlünk? Hogy legyünk beszélő viszonyba vele, hogy imádkozzunk hozzá, hogy gyakoroljuk az imádságot. Mert az imádságban erő van, hatalom van, az imádság az működik. Luther Mártonról jegyezték föl, hogy 1540-ben, amikor kapott egy levelet arról, hogy a kedves barátja Nikoneusz Frigyes halálosan beteg, akkor ő azonnal elkezdett imádkozni. Imádkozott a barátjáért, Frigyesért, és az imádság közben megfogalmazódott benne egy levél, és leírta az imádságot, és szó szerint így maradt fönt, és ezt írta le, hogy azt parancsolom neked a mindenható Isten nevében, hogy élj, mert szükségem van rád az egyház megreformálásában. Nem halhatsz meg, sőt, Isten megengedi, hogy túlélsz engem. Ez így lesz, mert én ezért imádkoztam, és Isten is ezt akarja. Luther Márton ezt leírta, elküldte Nikoneusz Frigyesnek. Néhány nap múlva odaért hozzá a levél, elolvasta, és valahogy Isten csodát tett. Az imádságot meghallgatta. Nikoneusz Frigyes néhány napon belül megerősödött, fölépült, újra egészségesen elkezdett az Isten dolgaiban újra aktív lenni, és Luther Márton halála után 2 hónappal halt meg. Túlélte őt. Lehet ilyen, hogy amikor valaki imádkozik, akkor Isten ad valami bátorítást, valami kijelentést, ami a jövőre vonatkozik, amit emberileg nem tudhatunk, ami sokkal több, mint ami belőlünk fakadhatna. Igen, az imádság erről szól. Hogy az Isten lelke betölt bennünket, és valami teljesen más dimenzióba látjuk a dolgokat. Az Isten erre vágyik, hogy az Isten népe imádkozzon. Mit kíván az Isten tőlünk? Ismerjük őt, ismerjük a törvényét, éljünk ezek szerint. Legyünk szeretett kapcsolatban az Istennel, de ez csak úgy megy, ha tudunk imádkozni. És az imádság az egy áldást jelent a számunkra. Egy másik területet szeretnénk még megemlíteni, ami szintén a kapcsolatokról szól. Isten nem csak arra vágyik, hogy az ember, vagy az egyén az Istennel beszéljen, hogy az Isten hangját meghallja az ember, és az ember hangját meghallhassa az Isten, hanem az Isten arra is vágyik, hogy azt lássa, hogy az emberek is beszélnek egymással. Hogy az emberek is szeretett kapcsolatban vannak egymással. Hogy az emberek is tisztelik egymást. Amikor az emberekre gondolunk, akkor olyan sokszor lehet azt látni, hogy emberek megsértődnek, haragszanak a másikra, az egyik ember nem szólítja meg a másikat, nem is akar beszélni vele, Néha családon belül is átélhető ez, vagy látom sok helyen. Néha az egyik szomszéd nem beszél a másikhoz, vagy nem köszön neki. Vagy munkatársak között romlik meg a kapcsolat, és az emberek nem akarnak kommunikálni egymással. Sőt, még olyat is láttam már, amikor gyülekezetek között romlott meg a kapcsolat, és nem akartak beszélni egymással. Vagy egyházak között romlik meg a kapcsolat, és nem akarnak beszélni egymással. Tudjátok, milyen nagy érték és milyen nagy áldás az, amikor mi emberek tudunk beszélni egymással. Amikor meg tudjuk hallgatni egymást, és odafigyelhetünk egymásra. Személyesen, a családban, a munkatársi környezetben, baráti környezetben, vagy egyházak. Különböző gyülekezetekben járó hívő emberek szeretik és tisztelik egymást. Ez az Isten vágya, hogy ez működjön. És ahhoz, hogy ez működjön, meg kell tanulnunk azt, hogy ahogy az Isten kommunikál, valahogy mi is gyakoroljuk ezeket a kommunikációs eszközöket. Az Isten nagyon sokszor megdicséri az ő népét. Elismeri azt, amit az emberek tesznek, ha jól teszik a dolgukat, ha engedelmesnek. Amikor a gyerekeink sokkal kisebbek voltak, próbáltuk őket megtanítani arra, hogy vegyék komolyan a házi munkát. Meg kell tanulni porszívózni, meg kell tanulni mosogatni, meg kell tanulni takarítani, rendbe rakni a dolgaikat. Akinek vannak gyerekei, tudja, hogy ez egy komoly harc. Szóval ebben előre haladni. És ahogy teltek múltak a hetek és a hónapok, elköteleztem magam abból, hogy amikor jó dolgot látok, és tényleg rendbe rakják a dolgaikat, vagy megbeszélünk valamit, hogy mit kell megtenni, és megcsinálják, akkor mindig meg fogom dicsérni őket. És próbáltam következetesen odafigyelni erre, és egyszer egy délután, amikor mentem haza, azt láttam, hogy a lányunk mosogat otthon. Oda mentem hozzá, és mondtam, hogy Debóra, szeretnék neked mondani valamit. És olyan kicsit huncutul rám néz, és apa, tudom, mit akarsz mondani. Azt mondtam, jó, hát akkor nem mondom, ha tudod, hogy mit akarok mondani. És akkor azt mondja, de mondd, mert ezt olyan jó hallani. És mondja, hogy köszönöm, hogy elmosogatsz. Tudjátok, hogy milyen jó hallani azt, amikor megdicsérnek valakit? Ugye jó az, amikor a munkánkért kapunk egy kis elismerést. A háziasszony megdicsérik azért, amit főzött. Ugye a munkahelyen a főnök elismeri azt, amit tettünk, és azt mondja, hogy köszönöm szépen. Vagy egy hívő ember oda mehet a lelkészéhez, és megköszönheti azt, hogy Isten megszólított rajtad keresztül, vagy az unoka a nagymamának, vagy fordítva. Szóval az egyik ember, amikor a másikhoz oda megy, és beszélget, és megköszöni azt, hogy köszönöm szépen. Ez a kapcsolatot erősítő kommunikáció, és annyira szükségünk van erre. Azt mondják a szakemberek, hogy mi Magyarországon, meg főleg Kelet-Európában úgy éljük az életünket, hogy alapvetően mindig a rosszat vesszük észre. Ami nem jó, azt szeretjük szóvá tenni. Ami jó, az meg természetes, arról nem kell beszélni. De nem ez a normális. Nem ez a biblikus. A Biblia nem mondja sehol azt, hogy ami rossz, arról beszélj, ami jó, arról meg hallgass. Hát inkább fordítva mondja a Biblia. Pál apostol azt tanítja, hogy ami jó, ami nemes, ami dicséretes, azt vegyétek figyelembe, mert akkor lesz veletek a békességnek az Istene. Szóval fontos, hogy így tekintsünk egymásra, hogy az Isten ajándékát felismerjük a másik emberben, a testvérben, a családban, a munkában, a munkahelyen, és tudjuk megdicsérni egymást. Egy másik fontos dolog, hogy merjünk kérdezni. Aki kérdezni mer, az azt jelenti, hogy érdekli a másik. Ugye ha valaki odajön hozzánk, és azt kérdezi, hogy hogy vagy, ez azt jelenti, hogy ez a másik valakit érdekli az, hogy velem most mi van. De képzeljétek el, milyen szegény az az ember, akitől soha nem kérdezik meg azt, hogy hogy vagy. Milyen boldogtalan annak az embernek az élete. És olyan egyszerű dolog, hogy megkérdezni, hogy hogy vagy. Mi történt veled? Tudok-e neked valamiben segíteni? Akár fizikálisan hogy vagy lelkileg hogy vagy. Amikor kérdezünk, az azt jelenti, hogy érdekel a másik. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz. A legtöbb ember el van foglalva saját magával. És nagyon nehéz odafigyelni arra, hogy mi van a másikkal. De az Isten, akinek nagyon sok gondja, nagyon sok minden ott van a vállán, az egész világ mindenséget, az egész univerzumot ő irányítja, mégis odafigyel rád és rám, és azt kérdezi, hogy hogy vagy, hogy mi van veled. És szeretne megáldani, szeretne vezetni, szeretne segíteni. Az Istent érdekli, hogy mi hogy vagyunk. És szeretné azt, hogyha mi is úgy élnénk az életünket, hogy a másikra úgy tekintünk, hogy mi van veled. sok évvel ezelőtt, mikor tanultam egyszer egy kommunikációs tréningen, azt kényszerítették ránk diákokra, hogy úgy kell beszélgetni egy másik emberrel, hogy amit ő mond, azt szó szerint vissza kell mondani, és utána válaszolhattam csak arra, amit ő mondott. És adtak egy témát, de soha nem felejtem el, az volt a téma, hogy a Biblia alapján az egyikünknek azt kellett bebizonyítani, hogy a halálbüntetésre szükség van, a másik embernek meg azt kellett bebizonyítani, hogy a halálbüntetés az Biblia ellenes. És így kellett beszélgetni. És mindig úgy tudtam válaszolni, amit ő elmondott, azt vissza kellett mondani, és utána válaszolhattam rá. Egyszer próbáljátok ki. Tudjátok, milyen nehéz ez? Mert amikor ő elkezdi mondani az ő véleményét, akkor bennem már megfogalmazódik, hogy én ezt hogy fogom megcáfolni. Nem az érdekel, hogy ő mit mond, hanem az, hogy én mit fogok mondani. És mi alapvetően ilyen önzők vagyunk, hogy bennünket az érdekel, hogy mi mit akarunk mondani. De az Isten azt mondja, hogy érdekel az is, amit a másik mond. Nagyon-nagyon fontos, hogy kérdezzünk, hogy odafigyeljünk a másikra, mert ez erősíti a kommunikációt, és segíti az emberi kapcsolatokat. Mit kíván tőlünk az Isten? Hogy beszéljünk egymással. Hogy ne csak az Istennel, hanem egymással is beszélő viszonyban legyünk. Hogy érdekeljen a másik. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Mit kíván tőlünk az Isten? Hogy hirdessük az evangéliumot. Hogy képviseljük őt. Azt mondja a 34. Zsoltár második versétől a Biblia. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nagy nevét. Nekünk, keresztény embereknek a legfontosabb üzenetünk az, hogy hirdetni az Isten nagyságos dolgait. Újra és újra beszélni erről. Hogy az Isten jó, hogy az Isten hűséges, hogy az Isten hatalmas, hogy az Isten csodákra képes, hogy Isten hogy áldotta meg az én életemet, hogy változtatta meg az életemet, miért vagyok én keresztény, hogy tértem meg, hogy születtem újjá. Ez nagyon-nagyon fontos információ, mert a világnak erre óriási szüksége van, hogy az Isten nagy dolgairól beszéljünk, és képviseljük, és hirdessük az evangéliumot. Isten arra vágyik, hogy az ő népe ebben legyen elfoglalva. Dicsérjük az Isten nagyságos dolgaiért őt, és hirdessük és képviseljük az emberek felé. Jézus azt mondta a tanítványoknak, mielőtt elragadtatott, elment a mennybe, hogy menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot. Nem csak úgy beszélgessetek az emberekkel sok mindenről, az élet hétköznapi dolgairól, hanem menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Hogy meg lehet térni a bűnökből, hogy van örök élet, hogy van feltámadás, mert erre szüksége van a világnak. Hiszen ha nem tudják, akkor nem fogják átélni az Isten nagyságos dolgait, és az Istennek a hatalmát nem fogják megtapasztalni. Én nem tudom, a baptista gyülekezetet leszámítva, hogy a többi templom hogy telik meg vasárnaponként, de elmondok nektek egy titkot. A baptista gyülekezetben én a két kezemben meg tudom számolni azoknak az embereknek a számát, akik csak úgy jöttek, mert érdekli őket az Isten. A legtöbb ember, 95% fölött, azért jött el, és utána azért tért meg, mert valaki elhívta. Mert valaki megszólította, valaki bizonyságot tett neki, valaki elkezdett beszélni az Isten nagyságos dolgairól, és aztán elkezdett közelíteni ez az ember az Istenhez. Lehet, hogy mi kivételek vagyunk, és nálatok teljesen fordítva működnek a dolgok. De ha ezt nem tesszük, ha nem beszélünk az Isten nagyságos dolgairól, ha nem képviseljük az evangéliumot, ha nem beszélünk Jézusról, akkor valami óriási nagy hibát követünk el. Hiszen a barátainknak, az ismerőseinknek erre van szüksége. Mit kíván tőlünk az Isten? Hogy képviseljük őt. Hogy mutassuk be ennek a világnak, hogy ő a Mesiás. És hogy van örök élet, van a bűnöktől való szabadulás, az Isten nagyságos dolgairól való beszéd, az nagyon-nagyon fontos a kommunikációnkban. És befejezésül szeretném, ha emlékeznénk arra az ige szakaszra, amit ma este már hallottunk az Emmauszi tanítványoknak a történetére. Többször végigolvastam ezt a fejezetet a Bibliában, és azt láttam, hogy ott vannak ezek a tanítványok, akik elfáradtak, látták Jézusnak a szenvedését, látták Jézusnak a halálát, látták azt, hogy Jézust eltemették, vége mindennek, és egy ilyen frusztrált, egy ilyen reménytelen, egy ilyen kilátástalan helyzetben ott beszélgetnek egymással, hogy vége mindennek. Mi azt reméltük, hogy valami lesz ebből, de hát nem lett ebből semmi. Mi lesz most így velünk? Ugye ismerjük ezeket a szavakat, mi is szoktuk ezt mondani néha. Amikor rossz híreket hallunk, amikor problémák vannak, amikor nehézségeket érünk át, hogy jaj Istenem, mi lesz? Én azt hittem, hogy ez jó lesz, de mégse lett jó. Én azt hittem, hogy ez így fog alakulni, és nem úgy alakultak a dolgok. És nagyon sokszor elvesztjük a hitünket, a reménységünket, és csak úgy megyünk az úton, panaszkodunk, de nehéznek tűnik az élet. Ezt élték át az akkori tanítványok is. És amikor Jézussal találkoznak, a feltámadott Jézussal találkoznak, Jézus elkezd beszélgetni velük, és később fölismerik, hogy ő a Messiás, akkor mit mondanak? Hogy emlékszel? Amikor odajött hozzánk, és elkezdett beszélni, akkor úgy a lelkünk úgy elkezdett fölmelegedni. Hogy nem hevült a lelkünk, vagy a szívünk. Amikor a feltámadt Jézus Krisztusnak az üzenetét meghallja valaki, amikor ezzel lehet betölteni a szívünket, akkor mindig ezt fogjuk átélni, hogy elkezdünk fölmelegedni. A hitetlen ember hívővé válik, a frusztrált ember megnyugszik és reménytelivé válik. Azok az emberek, akik úgy nagyon sötéten látják a világot, a feltámadott Jézus Krisztusnak az üzenetére megváltozik minden, és azt mondják, hogy nem is olyan rossz ez a dolog. Mert az evangéliumban ott van a hit, ott van a reménység, ott van a kegyelem, ott van a szeretet. Ezt élték át akkor a tanítványok. És amikor elkezdődik ez az imahét, itt Budaörsön is, akkor én hadd kívánjam azt valamennyünknek, hogy legyen ez az imahét ilyen élmény nekünk, amikor ugye a lelkünket, a szívünket, az Istennek a szelleme, a szeretete, kegyelme, hogy fölmelegít és megerősít bennünket, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, igen, már hétfőn, meg kedden, meg szerdán, már érzékeltem, és mennyivel jobb volt, mint előttem, mert az Isten megszólított engem. Hát a feltámadott Jézussal, ha találkozik valaki, ha meghallja az ő hangját, akkor mindig ezt éljük át. A lefagyott lelkű emberek elkezdenek feloldódni, azok az emberek, akik félnek, elkezdenek reménykedni és elkezdenek bízni. Hát a feltámadott Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy megváltoztasson bennünket, a lelki állapotunkat, megváltoztassa a gyülekezeteinket, megváltoztassa a városunkat. Mindenre van hatalma. Mit kíván tőlünk az Isten? Ez az imahét induljon azzal, hogy a legfontosabb dologra törekszünk. Amit kér az Isten tőlünk, abban legyünk hűségesek és elkötelezettek. Kapcsolatba akar lenni velünk, szólni akar hozzánk, és kíváncsi arra, hogy mi mit mondunk neki. Szeretni azt is, hogy egymással is tiszta és szeretett kapcsolatban legyünk, és képviseljük és hirdessük az evangéliumot. Erre hívott el minket az Isten. Mit kíván tőlünk az Isten? Hogy ezt gyakoroljuk. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen.
Imádságban válaszoljunk Isten szavára. Magasztalunk és dicsőítünk, Urunk, az örömhírért, amit most is hallhattunk. Köszönjük neked, hogy te nem néma Isten vagy. Köszönjük, hogy te nem fordítottál hátat nekünk embereknek. Köszönjük, hogy minket is keresel, és megszólítottál, és megszólítasz újra és újra. Köszönjük a hogy vagy kérdésedet. És köszönjük, hogy szeretetedet befogadva egészen másképpen tehetjük föl mi is ezt a kérdést egymásnak. És köszönjük azt is, hogy te nem csak a hogy vagy kérdést tetted és teszed föl újra és újra, hanem megvárod a választ, komolyan veszed a válaszainkat is. És leginkább áldunk és magasztalunk azért, hogy te mindarra, amit mi el tudunk neked mondani, amikor kiöntjük a lelkünket, igaz és csodálatos választ adtál az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük őt magát, és köszönjük szent lelkedet, és köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus jelenlétében élhetjük az életünket, és köszönjük, hogy ott lecsendesedhet a szívünk. És köszönjük, hogy valóban másképp láthatunk mindent, magunkat is, körülöttünk az embereket, az eseményeket, azokat is, amik velünk történnek, meg amiket látunk a világban. Köszönjük, azt, hogy elkezdhetünk megtanulni szerinted való módon gondolkozni, úgy látni mindent, ahogyan azt te akarod nekünk bemutatni. Köszönjük. Áldunk és magasztalunk ezért is. És áldunk és magasztalunk azért is, hogy csodálatos megbizatást adsz nekünk, hogy képviseljünk téged, hogy vigyük, hirdessük az evangéliumot. Kérünk téged, bocsáss meg, amikor nem élünk ezzel a lehetőséggel, amikor csak mi élvezzük szeretetedet, de ezt nem adjuk tovább, amikor megtartjuk magunknak az örömhírt, és nem osztjuk meg a körülöttünk lévőkkel. Arra kérünk, könyörülj meg rajtunk, és kérünk, hogy szent lelked által szíts föl a tüzet a szívünkben, lelkünkben, hogy hadd tudjunk még nagyobb odaszánással buzgolkodni és fáradozni a te országod építésében. Hadd tudjuk így hirdetni, hogy a te szereteted hogyan nyilvánult meg, és hogy ezt a szeretetet megtapasztalhatják azok is, akik még nem ismerik. Urunk, arra kérünk, hogy te járj előttünk akkor is, amikor innen majd kilépünk, és hadd vihessük magunkkal igazán azt is, amit most kaptunk, és kezdjük el gyakorolni, otthon a családban is, holnap a munkahelyen is. Kérünk téged, áld meg, imahetünk folytatását is, a holnap esti alkalmat is. Áld meg szeretteinket is, gyülekezeteink minden tagját. Légy kérünk őriző pásztorunk az éjszakában is. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Nagyon sok szeretettel hívunk mindenkit imahetünk folytatására, holnap este 6 órára is az evangélikus templomba, ahol Batamány Sándor, görögkatolikus parókus fogja hirdetni Isten igéjét, és ebben most az üzenetét is átadom. Azért nem tudott ezen az estén együtt lenni velünk, Batamány Sándor parókus testvérünk, mert Buda Jenőn kell neki Isten igét hirdetnie, ott szolgál ugyancsak ima héten. Várjuk tehát a testvéreket szeretettel holnap este 6 órára az evangélikus templomba. Most énekeljünk együtt a 741-es számú éneket. Hadd mondjam el, már hogyha itt ilyen furcsa számok vannak, illetve lehet, hogy nem tűnnek furcsának, de a mi református énekeskönyvünk igazából csak 512 énekből áll, és azt, hogy itt 600 meg 700-as számú énekek is vannak, és énekelünk ilyeneket is, ez azért lehetséges, mert a Duna melléki református egyház kerület, az a kerület, ahová mi is tartozunk, megjelentetett egy új énekes füzetet. Ez mint egy kiegészítés, tehát nem a meglévő helyet, hanem mellé, és ezek az énekek ebben az új énekes füzetben, énekes könyvben találhatóak. Énekeljük tehát most együtt ezt az éneket.
Thank you. pedig mindannyian felállva vigyétek Isten áldását. Ezt mondja az Úr, fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
És az Istennek a szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon velünk. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásunk.